Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Olvasókörünk mai műsorának a címe: Oltassuk be magunkat és családunkat. Ma esti vendégünk Gáspár Lajos, orvos, az orvostudomány kandidátusa, akinek az alapszakmája a szájsebészet, és emellett katona és katasztrófa orvostan szakorvosa is. Gáspár Lajos már szerepelt az olvasókörben. Ez a felvétel 2021. január 2-án készült, és január 4-én hétfőn este kerül adásba. A műsor ismétlésénél kérem, vegyék figyelembe, hogy a beszélgetésünk alapjai az ekkor már publikált és ismert szakirodalomon alapulnak. Kedves Gáspár Lajos, mi a különbség a betegség és a járvány között?
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagyon izgalmas témába vágtunk bele a Covid járvány idején az oltások témakörében. És az első kérdés, amiről nagyon röviden definiálnunk kell, hogy mi is az a betegség. A WHO úgy definiálja a betegség fogalmát, hogy az egészség ellentéte, vagyis a testi, lelki, szellemi egyensúly felborulása, amely akadályozza a beteg élőlény életfolyamatait, a mindennapos tevékenységet, a társadalmi életben való részvételt. A betegség lehet örökletes, szervi eredetű, parazitás, sérülésből származó, de ezen kívül lehet pszichoszomatikus, vagyis lelki eredetű dolog is. A betegségek egy része, fertőző betegség, ezek a lakosságon rövid időn belül tömegesen képesek terjedni, végül is ez a járvány. Járványnak nevezzük a fertőző betegség viszonylag rövid időn belül való nagyobb lakosságszámú tömeges előfordulását, ha ez egy területen történik az epidémia, amennyiben nem ilyen meghatározott területű, korlátozott, hanem több országban, vagy esetleg a világban elterjed, akkor ezt már pandémiának nevezzük. Tulajdonképpen ez a pandémia vagy világjárvány, amely a COVID-19 járvány kapcsán is felmerült, mivel itt már 191 országban több mint 84 millió megbetegedés történt egy éven belül.
Összegezhetjük úgy, hogy a járvány az egy sokakra kiterjedő betegség, de nem minden betegség járvány.
Nyilvánvalóan nem minden betegség járvány, csak kizárólag a fertőző betegségek által okozott és nagy területre gyorsan elterjedő betegség, amely a járvány fogalmát kimeríti.
Azok az emberek, akik tehenekkel foglalkoznak a munkájuk szerint, azok védettek a himlő ellen. Hogy jön össze a tehén és a himlő?
Tulajdonképpen egy, mint az orvostudományban nagyon sokféle dolog, egy véletlen, empirikus felfedezésről van szó, tekintettel arra, hogy 80%-os halálozása volt a himlőnek az 1700-as években, feltűnő volt, hogy azok az emberek, akik fejőnök, illetve tehenészek, egyszerűen védettek voltak a himlővel szemben, a környezetükben mindenki megbetegedett, és ők védettek maradtak, és nem betegedtek meg. Erre figyelt fel ez a sebészorvos, és végül is a védőoltás ennek a tehén himlőnek, amely az emberre egyébként ártalmatlan, tehén himlőnek az anyagát használta fel oltás céljára, innen is a vakca névből, a tehén névből ered a vakcináció elnevezés, anélkül, hogy ő a vírust ismerte volna, mert ugye akkor még nem volt ismert, hogy vírusok is léteznek, és azok okozzák ezt a betegséget, hanem csupán egy tapasztalati tény alapján jött rá erre a felfedezésre, aminek végül is az emberiség nagyon-nagyon sokat
köszönhet. És a tehénen hol van ez a fertőzés?
A tehén tőgyén jelenik meg ez a fertőzés, amely egy enyhe lefolyású, mondhatjuk egy banális vírusfertőzés, de az embernél mégis védettséget okoz, mert ugyanolyan immunitást alakít ki ez az ártalmatlan vírus, a tehén vírus, tehén himlővírus, mint amilyet a fekete himlő, amely egy halálos betegség.
Térjünk rá a következő témánkra, melyek a már engedélyezett COVID elleni védőoltások? Tudunk-e egy listát készíteni róla?
Ebben a kérdéskörben szeretném előre bocsájtani, mivel óriási mennyiségű és nagyon szerteágazó információ áll rendelkezésre, hogy elsősorban olyan forrásokra szeretnék hivatkozni, mint amilyen a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Osztály, főleg a COVID hírlevelek, a Lancet nevű világszerte elfogadott tudományos folyóirat, az Európai Gyógyszerügynökség, az EMA hivatalos honlapja, az FDA, az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóságnak a honlapja, valamint az Egészségügyi Világszervezet, a WHO honlapja. És még azt is előre kell bocsájtanunk, mint ahogy Tóth Zoltán az elején megjegyezte, hogy 2021. január 2-án a délutáni álláspontról tudunk beszélni, amik eddig engedélyezettek, melyek ezek a vakcinák, milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, és ezeknek mik a lényeges vonásai. Első helyre tenném a Magyarországon is már használatban lévő úgynevezett Pfizer-BioNTech oltást, amely két dózisban használandó, körülbelül 3 hét különbséggel, 21 nap különbséggel kell beadni, és ez volt az első, amelyet az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezett. Az engedélyt 43 ezer ember adatainak a vizsgálata, elemzése alapján adták ki. Ez egy úgynevezett RNS, messenger RNS vakcina, erről a későbbiekben részletesen fogunk beszélni, amelyet még soha nem használtak ilyen vakcina céljára. Ez egy nagyon új biotechnológiai eljárás. Magát a messenger RNS-t egy úgynevezett lipid borítékba helyezik, és így kerül beadásra. Ugyanilyen lipid borítékban van a Moderna nevű cég, amerikai cégnek a vakcinája. Ez január 6-án, szerdai napon fogja megkapni az EMA, az Európai Gyógyszerügyi Hatóság engedélyét. Mind a kettő 95%-os hatékonyságú az előzetes vizsgálatok alapján, és a Modernánál is már 30 ezer ember vizsgálata alapján hozták meg az engedélyezési eljárást. A harmadik és a negyedik más jellegű vakcina, a harmadik az Oxford AstraZeneca féle vakcina, ez egy brit, amely karácsony előtt már kapott EMA engedélyt. Itt ebben az esetben nem lipidbe van felszerelve a COVID vakcinának a messenger RNS-e, hanem adenovírus vakcina, ugyanígy, mint az orosz vakcina, ez a Sputnik nevű, amely speciális orosz engedélyekkel rendelkezik, itt több mint 40 ezer embernek a beoltása után készítették el a dokumentációt, és tették közzé nemzetközi szinten ennek az anyagait. Gyakorlatilag az orosz vakcinából 1,2 milliárd megrendelés történt már, és hasonlóképpen, mint az oxfordi AstraZeneca, ez is úgynevezett adenovírus vektoron hordozza az információs anyagot. Erről a későbbiekben részletesen fogunk beszámolni. Itt csak felsorolásszerűen szerettem volna elmondani, tehát négyféle vakcina az, amely jelenleg a középpontban van. A Pfizer, BioNTech, a második a Moderna, a harmadik az Oxford AstraZeneca, és a negyedik a Sputnik orosz vakcina. Itt mind a négy a legújabb technológiájú, csak a nukleinsav kerül bejuttatásra az emberi szervezetbe. Ezek teljesen új jellegű vakcinák, és gyakorlatilag ezek rendelkeznek megfelelő tapasztalatokkal. Ezeket az adatokat a Lancet nevű folyóirat december végi számában lehet részletesen megtalálni, az nagyon hiteles információnak számít.
Talán az is hozzátartozik az engedélyezett védőoltásokhoz, hogy azt a jelzőt egy kicsit magyarázzuk meg, hogy ideiglenes engedéllyel rendelkeznek. Ez mit jelent?
Tekintettel arra, hogy azok az előírások, amelyeket az Európai Gyógyszerügyi Hatóság, illetve az amerikai FDA előír, azoknak a teljesítéséhez hosszabb idő szükséges. A végleges engedély kiadására a Pfizernél 2021. augusztus 31-ét jelölték meg. Addig kell benyújtani annak a mennyiségű beadott oltásnak, illetve az utánkövetésnek, a mellékhatások összesítésének az anyagát, ami alapján a végleges engedély kiadható. Valamennyi az előbb felsorolt négy legfontosabb vakcina ugyanígy ideglenes engedéllyel rendelkezik, tehát végleges engedélye ezeknek a vakcináknak még nincs, és nem is lehet az idő rövidsége miatt. Hasonlóképpen beszélhetünk a kínai vakcinákról, itt is öt nagy fejlesztés ismeretes, ezek is csak ideglenes engedélyekkel rendelkeznek, az idő még nem tette lehetővé azt az utókövetést, hogy több ezer embernek több hónapon keresztül történő követésével a mellékhatásokat egészen pontosan lehessen feltérképezni.
Tehát ez azt jelenti, hogy egy precizírozása történik meg a következményeknek, és ennek alapján esetleg módosulhat az engedélyokirat is?
Erről nem tudok nyilatkozni, mert ez a pontos statisztikai feldolgozásokból fog majd kiderülni, de a későbbiekben vissza fogok térni ennek az engedélyezési eljárásnak a szokásosságára, vagy szokatlanságára, illetve hogy ezzel a technológiával készült oltások milyen előző tapasztalatokkal rendelkeznek már.
Van-e elméleti különbség a COVID elleni védőoltás és a korábbi védőoltások között? Milyen típusú védőoltásokat ismerünk?
Három generációs védőoltásokról beszélnek az ezzel foglalkozó tudósok. Az első generációs vakcinák vagy élő korlakozót tartalmaztak, gyengített formában, ilyen például a kanyaró, a rubeola, a mumps.
Gyerekkorunkban én mind megkaptam.
Természetesen Magyarországon ez kötelező, jelenleg is kötelező oltási protokollba tartozik. A mások típusban pedig nem gyenge élő, hanem pedig elölt korokozót adnak, ilyen például a hepatitis oltás, vagy a veszettség elleni oltás, ezeknek a beadása során tehát teljes vírus kerül beadásra, gyengített vagy elölt formában. A második generációs vakcinák esetén már egy biotechnológiai eljárással fehérjetisztítás során nyertek nagyüzemi módon fehérjéket, és ezeket a fehérjéket, ezeket a fehérje alegységeket adták be, ilyen a hepatitis B elleni oltás például, vagy pedig vírusszerű részecskéket hoztak létre, ilyen például a humán papillomavírus elleni vakcina is. A harmadik generációs vakcinák, amihez most érkeztünk el, lényegében tiszta nukleinsavakat tudtak előállítani, és ezek a tiszta nukleinsavak gyakorlatilag immunitást kiváltó nukleinsav molekula formájában kerülnek beadásra, és magát a fehérjét, ami ellen az emberi szervezet kifejti az immunreakciót, az ellenreakciót, az nem kerül beadásra, hanem maga az emberi szervezet termeli meg. Tehát itt csak a nukleinsav, maga az információ kerül be az emberi szervezetbe, és az emberrel termelteti meg tulajdonképpen például a COVID vírus elleni fehérjét, és a COVID fehérjét termeli meg az emberi szervezet, és ezen a fehérje ellen fog majd maga a szervezet egy immunreakciót kialakítani, utána emlékezni fog rá, és amikor valójában találkozik a COVID-dal, akkor már védettként, immunisként fog tudni viselkedni.
Kedves Lajos, nézzük akkor a már engedélyezett védőoltásokat. Milyenek ezek?
Az engedélyezett védőoltásoknak az egyik csoportja az, amely betartozik a Pfizer-BioNTech, illetve a Moderna készítmény. Mind a kettőnél ennek a bizonyos nukleinsavnak, amit bejuttatnak az emberi szervezetbe, van egy lipid borítékja, és ez a lipid boríték biztosít egy bizonyos védelmet ennek a információ anyagnak tulajdonképpen. Mind a kettő engedélyezve van, és ezek az engedélyek tulajdonképpen lehetővé teszik, hogy elindultak ennek a új generációs biotechnológiával készített oltásnak az alkalmazása. A másik csoport, ott nem lipid borítékban kerül be az információ, hanem egy úgynevezett vektor által. Ez a vektor, ez a bevívő részecske egy gyenge, vagy pedig teljesen ártalmatlan adenovírus, amely nem okoz betegséget, hanem tulajdonképpen egy vívő szerepet játszik ebben a kérdéskörben. Ez az adenovírus sokféle helyről származhat, ebben a kérdéskörben szerepel a Sputnik, az orosz vakcina, valamint az AstraZeneca-nak is vektoros, tehát adenovírus által bevitt információ anyaga szerepel. Hasonlóképpen a Merck, illetve a Pasteur Intézet közös munkájából a kanyaróvírus szerepel vivő anyagként, ami szintén egy olyan gyengített kórokozó, ami betegséget nem okoz, ugyanakkor alkalmas arra, hogy bevigye ezt az RNS-t, amely a COVID elleni reakciónak az alapját képezi. Hogy ezzel az úgynevezett messenger RNS-sel, vagy pedig a vektorként szolgáló adenovírussal kapcsolatban vannak-e tapasztalatok, egy ilyen ismert a szakirodalomban, és ez szerepel a WHO anyagában is, az Ebola elleni adenovírus alkalmazása vektorként másfél éve ismeretes, ezeket alkalmazzák is nagy számban az afrikai országokban, ahol például a Kongóban, ahol ennek a legnagyobb jelentősége van, másfél év alatt nagyon biztató eredményeket kaptak, tehát tulajdonképpen ezzel a technológiával, hogy adenovírussal visznek be messenger RNS-t, és maga az emberi szervezet termeli meg az adott kórokozó vírusnak a fehérjéjét, ami ellen a szervezet védekezni fog és immunissá válik, ez már egy jól kipróbáltnak mondható, és teljes engedéllyel rendelkezik az Ebola elleni. Tehát, ha nagyon hasonlóak az eredmények ma a Pfizernél, illetve a Modernánál, ennek analógiáját vették alapul, és emiatt adtak úgynevezett ideglenes engedélyt, mert hasonlóak voltak a tapasztalatok, mint a Ebola esetén.
100 beadott oltásból mennyi termeli meg sikeresen az ellenanyagot az emberben?
A jelenleg rendelkezésre álló anyagok, részben a Lancet folyóiratnak az elemzése, részben az engedélyezési eljárás során beadott anyagok, amelyek az Európai Gyógyszerügyi Hatóságnak a honlapján olvashatóak, azt mutatják, hogy mind a Moderna, mind a Pfizer, BioNTech esetén 95% körüli hatékonyságot mutattak ki. Az AstraZeneca adenovírusos vektor alapú fejlesztésében eddig 70%-ost, és az orosz vírus a Sputnik esetén szintén a tudományos dokumentációban 92%-os hatékonyság szerepel. Tehát összességében a Lancet folyóirat megállapítását szeretném idézni, az úgynevezett harmadik generációs vakcinák a fejlesztési verseny legsikeresebb képviselői.
A Lancet folyóiratra szeretnék rákérdezni. Ez mennyire megalapozottan tudományos nézeteket val, vagy esetleg egy rémhírterjesztő újság?
A Lancet folyóiratban jelent már meg olyan cikk, amely körülbelül egy oldal terjedelmű, és az illető ezért Nobel-díjat kapott.
Lépjünk akkor tovább. Hogyan néz ki az új harmadik generációs oltás? Mit jelent ez a messenger RNS? Ez a messenger ugyanaz, mint amin mi a telefonunkon üzengetünk egymásnak?
Tulajdonképpen a messenger RNS egy biotechnológiával előállított molekula. Ez a molekula bejut a valamilyen vívő, stabilizáló szerkezet segítségével, ami az egyik esetben a lipidburok, amilyen a Pfizernél, vagy pedig egy ártalmatlan vírus, ami csak egy vász szerepét tölti be, mint az adenovírus mondjuk a Sputniknál, vagy az AstraZeneca-nál. Ha bejut a szervezetbe, akkor tulajdonképpen a riboszómák, az emberi riboszómákhoz kapcsolódik. Az emberi riboszómáknál pedig ez a információ, ami tulajdonképpen a COVID vírus tüskefehérjének a kódja, ez a tüskefehérje kód az emberi szervezetben a riboszóma által úgy viselkedik, mintha egy 3D nyomtató lenne a riboszóma, tehát a riboszóma, az emberi riboszóma a sejtben ki fogja termelni a COVID vírus tüskefehérjéjét. Tehát mi magunk, a saját szervezetünk termel COVID vírus fehérjét, utána pedig az emberi szervezet, az immunrendszer reakcióba fog lépni ezzel a COVID tüskefehérjével, és kialakul az emberi szervezet immunitása. Ezt követően, ha majd később találkozik valaki a valódi COVID vírussal, akkor már az immunrendszer készen áll, mert emlékezni fog a COVID tüskefehérjére, és már hatásosan tud védekezni a szervezet, és nem fog megbetegedni a COVID vírus által.
Ez a messenger RNS, ezek szerint ez egy új technológia kialakítását jelenti az oltások történetében?
Abszolút újat jelent, mert mesterségesen biotechnológiával a kódokat, a COVID vírus tüskefehérjének a kódját megfejtették. Amikor ennek a megfejtése megvolt, akkor ezt követően 10 hónappal már megjelentek a védőoltások. Ez egy hihetetlen gyorsaságot jelent ennek a különleges technológiának a felfedezésével. Magának a messenger RNS-nek, mint molekulának a felhasználása különböző gyógyászati célokra már előző időszakokban is megtörtént, és ezzel kapcsolatban már onkológiai célokra is alkalmazták, illetve az ebola esetén alkalmazták már járványügyi célokra, vakcinációra. Tulajdonképpen ez a jövőt jelenti, a legeslegújabb technológiai fejlesztést, és ez tűnik a megoldásnak egy ilyen pandémia, egy ilyen világjárvány esetén.
Ha ilyen gyorsan sikerült kifejleszteni ezeket az új védőoltásokat, nem megy ez a minőség rovására?
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy nem rosszabbak az eredmények, nem több a mellékhatás, mint a hagyományos első és második generációs vakcinák esetében. Ezzel kapcsolatban nagyon sok felmérés, nagyon sok esetnek a tanulmányozása folyamatban van, ezért is van ideglenes engedélyük ezeknek a vakcináknak, mivel még több éves tapasztalat nem áll rendelkezésre. Tulajdonképpen rövid ideje alkalmazzák ezeket a vakcinákat, emiatt keveset tudunk róla. Ami nagyon fontos, és mutatja ennek a kérdéskörnek a jelentőségét, hogy soha nem látott mennyiségű pénzt bocsájtottak a kormányok a koronavírussal kapcsolatos vakcinák fejlesztésére. A Lancet írja, hogy az Egyesült Államokban 10 milliárd dollárral indítottak a kutatásoknál, és azt lehet látni és megfigyelni, és az irodalomból kiderül, hogy ez a verseny még nem zárult le, amellett, hogy ezek a legújabb biotechnológiai messenger RNS-es vakcinák is elkészültek, és elkezdték gyártani őket, emellett nagyon-nagyon sok a hagyományos technikával készített vakcina is készül, és tekintettel arra, hogy a gyártási kapacitások nem fogják tudni győzni azt a mennyiséget, amire az emberiségnek szüksége van, arra lehet számítani, és ezt az akadémiai levélben is megemlítik, hogy valószínűleg többféle vakcina fog rendelkezésre állni, és többféle vakcina is alkalmazásra kerül, mivel ilyen nagy mennyiséget egyfajtából képtelenek előállítani rövid idő alatt.
A számokat egy kicsit talán megvilágítva, jól fogalmazom, hogy 7,5 milliárd ember él a Földön, és hogyha a 60%-ot be kell oltani, hát akkor egy bődületes nagy számot kapunk, és ennyi kapacitás egyszerre nem áll rendelkezésre, hogy egy gyártó az egész világot ellássa általa kifejlesztett vakcinával.
A Magyar Tudományos Akadémia anyagában szerepelnek ezzel kapcsolatosan adatok, és azt említik, hogy a Pfizer és a Moderna 5,3 milliárd adag gyártását tervezte be, az AstraZeneca 2,6 milliárdot, az orosz közlések szerint 500 milliót. Ha mindez legyártásra kerül, egy év alatt körülbelül a föld lakosságának a 13%-át fedi le, és az akadémia meg is fogalmazza ezzel kapcsolatban, hogy vannak bizonyos aggályok ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehet hatékonyan kezelni a járványt, ha ilyen mennyiségű oltóanyag áll rendelkezésre. Tett lépéseket a WHO ezzel kapcsolatban, és a kiegyensúlyozott elosztás érdekében létrehoztak egy globális oltóanyag és oltási szövetséget, amely egy COVAX nevű platformot működtet, amelyen a fejlesztést, a gyártást, az elosztást hivatott világméretű szakmai koordináció alá vonni. Ebben a COVAX platformban 184 ország összefogásával úgy fogalmaznak a WHO-ban, hogy egy úgynevezett biológiai világháború ellen próbál egységet kialakítani az egészségügyi világszervezet, hogy minél hatékonyabb legyen a járvány megfékezése, és a fejlesztések, az elosztások a lehető legjobbak legyenek. Az egyik célkitűzés, hogy 2021-re 2 milliárd adag biztonságos és hatásos vakcina álljon rendelkezésre, amely megfelelő elosztásban leginkább veszélyeztetett populációt képes megvédeni és védelmet nyújtani.
Kedves hallgatóink! Rádió műsorunk rövid ideig tart. Egy óra állt rendelkezésünkre egy kis zenével együtt, hogy Gáspár Lajossal áttekintsük a oltásnak a szakmai kérdéseit. Kedves Lajos, honnét lehet részletesebb információkat, hitelt érdemlő információkat gyűjteni?
A vakcinákkal kapcsolatban is a legfontosabb információkat az Európai Gyógyszerügynökség honlapjáról bárki elérheti.
Csak magyar, angolul?
Magyar nyelven is. A honlapnak a címe www.ema, European Medicine Agency, tehát ema.europa.eu. Ezen a honlapon például a Pfizer betegtájékoztatója, az alkalmazási előírat, milyen hőmérsékleten kell tárolni, hogyan kell hígítani, milyen hatásai vannak, milyen mellékhatásokat találtak idáig, illetve a többi engedéllyel rendelkező vakcinának az anyagai is megtalálhatóak. Hasonlóképpen a hivatalos gyógyszerészeti oldalakon megtalálható a többi vakcinával kapcsolatos hivatalos tájékoztatóanyag is.
Kedves hallgatóim! A mai beszélgetés alapján én azt ajánlom önöknek, hogy oltassák be magukat, és erre beszéljék rá családtagjaikat, illetőleg a barátaikat, ismerőseiket is.